mivel foglalkozunk. Szóval, hívő emberként, ha tetszik, ha nem, találkozunk azzal a helyzette, kérdéssel, állapottal, akinek melyik tetszik, hogy mit kéne most csinálnom, hogy jó legyen az eredmény. És ez egy teljesen jogosan felmerülő kérdés. Tehát nem kell megkerülni, meg nem kell azt mondani, hogy ennek semmi köze az én hívő életem, ez de igenis van. Végig vonul ez a gondolatkör a Biblián, ami nekem nagyon tetszik személy szerint, János 6, 28-29. Ugye Jézussal beszélget a tömeg, és akkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus ezt felelte nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Nagyon-nagyon sok mindenre választad ez a két igevers. A kérdés feltevő tömeg arról volt híres, hogy nagyon jól ismeri a törvényt. Ha nagyon jól ismerte a törvényt, és nagyon-nagyon figyelt arra, hogy betöltse a törvényt, akkor miért keletkezett ez a kérdés? Hát szerintem azért, mert valahol legeslegbelül mégiscsak érezték, hogy van itt valami hiányosság. Valami nem egészen az eddigi megszokott, és te megtanult, és ismert, és több évszázadon keresztül gyakorolt dolgoknak megfelelően működik. Tehát szembesültek ők is ezzel a kérdéssel. A válasz számomra pedig teljesen ledöbbentő. Jézus nem kezd el sorolni, hogy ezt csináld, azt csináld, amaz csináld, ezt ne csináld, azt csináld, azt ne csináld, hanem azt mondja, hogy higgyél. Mégpedig Jézusban. De hát amikor választanom kell, hogy csináljam, vagy ne csináljam, akkor most azt hogy tudom hittel megoldani? Szóval higgyetek abban. De ez azt is jelenti, hogy a hit képes téged a jó cselekedetekre elvinni. Jézus mondta ezt a választ, tehát nem csak, hogy meg van írva, hanem még Jézus az ő szájából hangzik el. Pál apostol megismétli ugyanezt a gondolatot Róma 14.23-ban, amikor azt mondja, ugye ott a bálványáldozati hús körüli problémával foglalkozik, hogy aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Higgyetek Istenben, és ami nem hitből van, az bűn. No. Szóval hívő emberként hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és egészséges kiteljesedett hívő életet élni. Hát, azért teljesen jogos, hogy maradnak itt kérdőjelek. De a Biblia azt mondja, méghozzá a Jeremiás 1.12-ben, az Úr pedig ezt mondta nekem, jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Tehát az Ószövetségben, Jeremiás idejében Isten ad egy olyan ígéretet, hogy be fogom teljesíteni az én igémet. Jézus azt mondja, ha Istennek tetsző módon akarsz élni, akkor higgy abban, akit ő elküldött. És be fogom teljesíteni. Maga Isten figyel rá, hogy ez beteljesedjen. Ézsaiás 55:10-11, ugyanez a gondolatsor. Ahogyan az eső és a hó lehull az égből és nem tér vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, kenyeret az égezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, és eléri a célját. El akarod dönteni, hogy mi az, ami jó, mi az, ami Istennek tetszik, egy dolgod van, higgy Jézus Krisztusban. Nem tudod kikerülni. Csak hát, amíg hitről beszélik, hogy tudom tettekre váltani. nézzünk egy néhány apróságot. Kiszúrtam magammal, mert föltettem a kérdést, hogy ki volt a 12 apostol. És nem tudtam felsorolni a 12 nevet. Gondolom, hogy ez nektek nem okozna gondot, nekem azt okozott. De azért kezdtem el gondolkodni rajta, hogy az apostolok között ugye ismerjük Pétert, János, Jakabot, ismerjük Júdást, a szerencsétlent, de az összes többi is apostol volt. Nem voltak kisebbek. Jézus választotta őket ki, mégpedig úgy, hogy egy éjszakát végig imádkozott a hegyen, aztán leült és kiválasztotta a 12-t, akinek ő választotta ki őket, ugyanabban a csapatban voltak, és a feléről nem hallunk. Szerintem egy hatot simán összehoz, én simán hatot összehoztam. Ha valakit érdekel, akkor szívesen elolvasom, meg kikerestem. No, Máté 10:2. 12 apostol neve pedig ez, az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére András, Jakab a Zebedeus fia és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámszedő, Jakab az Alfeus fia és Taddeus, Simon a Kananeus és Júdás, az Iskoriát is, aki el is árulta őt. De, akkor nézzük tovább. Máté 10:5. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik. Pogányokhoz ne menjetek, samaritánusok várjál, ne menjetek, menjetek inkább Izrael házának juhaihoz, elveszett juhaihoz, 7. vers, menjetek el, hirdessétek, elközelítette mennyek országa, gyógyítsátok meg a betegeket, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki az ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ezt a kiküldést leírja Máté, leírja Márk, leírja Lukács. És Lukács 9. részben van a 12, a 10. részben leírja, hogy 70 tanítványt is elküldött még Jézus, azokról főleg semmi hírünk nincs. És hogy jön vissza a 70? Hát még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk. És mindez történik Jézus kereszthalála előtt. Tehát amikor Isten kibocsátja az ő igét, a szavait, hogy menj és tedd ezt, és megteszed azt, amit ő mond, akkor azt megerősíti a jelekkel és a csodákkal. Na, a múlt vasárnap elég sokat foglalkoztam azzal a témával, hogy minden bűnünk meg van bocsátva. És hát azért normális esetben jön kérdés ezzel kapcsolatban. Mielőtt belemélyednénk, még egy történet. Szóval gyermeket nevelni, akik csinálták, saját bőrükön tapasztalták, kétféle módon lehet. Ha lekasz valamit érni nála. Van egy bizonyos kor, amikor nem tudod másként, csak a büntetéstől való félelemmel kordába tartani, de belenő abba a korba, amikor képes veled egyet érteni, és azért nem teszi meg azt a dolgot. A törvény idejében egyértelműen az volt a módszer, hogy a büntetéstől való félelem miatt nem teszem meg a dolgokat. Na de Isten nem félelemre akarta az ő gyermekeit hozni, hanem szabadságra. De szabadságban csak úgy tudsz lenni, ha egyet értesz azokkal a korlátokkal, amelyeket Isten mond. Mert hogy ő egy jó édesapa, és nem rosszat akar neked, és nem azt akarja, hogy kiszúrjon veled, hanem azt, hogy kiteljesedett életed legyen. Szóval az eskanyarban a korlát, az nem azért van, hogy téged akadályozzon, hanem hogy megvédjen a szakadékba való zuhanástól. Ha egyet értesz vele, akkor nem fogod kipróbálni, hogy mennyire erős. Ha nem értesz vele egyet, akkor lehet, hogy kipróbálod. Szóval, ha egyetértésben tudsz lenni Istennel, vagy a Szent Szellemmel, ha így jobban tetszik, akkor képes vagy jó úton járni. Az Ámos 3:3 mondja, amit mindannyian tudunk, de a Biblia is leírja, hogy nem lehet egy úton menni, hogyha nem egyeznek meg. Szóval nem lehet úgy egyfelé menni, hogy közben széthúzás van. Róma 5.18-tól a 6 valameddig. Már most, ahogy egynek a vétkelet minden ember számára kárhozottá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Ádám tette, Jézus tette. Ádám mindenkire vonatkozik, Jézus tette, mindenkire vonatkozik. Túltárgyalva. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. A törvény pedig közbe jött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Hogy amiképpen urrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal, az örök életre, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Mondjunk tehát, maradjunk meg a bűnben, hogy növekedjen a kegyelem. Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnék még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? Persze, hogy tudjuk. Nem mindenkinek adatik meg az a lehetőség, hogy rövidebb vagy hosszabb, kevesebb vagy több időt töltsön holttest mellett. De amit mindannyian el tudunk képzelni. Szóval, ha valaki meghalt, akkor hiába viszed neki a legfinomabb ételt, amit a legjobban szeretett. Nem igen fog rá reagálni. És még sorolhatnék sok-sok mindent, sőt, még egy cigarettacsikket is elnyomhatsz a karján, még arra sem fog összerándulni. Ha Krisztusban meghaltam a bűnnek, akkor az a normális, hogy nem hat rám a bűn. Vagy legalábbis ennek kellene a normálisnak lenni. Ugye? Na de ha Krisztusban meghaltam, és nem hat rám a bűn, akkor nem az a kérdés, hogy mi az, amit teszek, hogy Istennek tetszem, hanem hát Krisztusban élek. Amit teszek, hitből teszem, mert ami nincs hitből, az bűn. De akkor nincs kérdésem. Na, ez ugye az elmélet, azért azt mindannyian érezzük. Ezt érezték azért a Biblia korában is. Mindazok, akiknek az írásai belekerültek a Bibliában. 1 János 2.15-16. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a testkívánsága, a szemkívánsága, az élettel való kérkedés, és nem az atyától, hanem a világtól van. Szóval kívánságok és kérkedés. Ugye sokat beszéltünk már a gondolkodásmód megváltozásáról is. Figyeljetek, Pilátus előtt Jézus nem kérkedett azzal, hogy minden hatalom nála van. Pedig hamis vádakkal állították oda, és nem tudom jól kifejezni, tehát egy szempillantás sem kellett volna ahhoz, hogy lesöpörje azt az egész kövezett udvarban lévő társaságot a földszínéről. És nem kérkedett vele. Jogosan használhatta volna a hatalmát? Hát neki adatott. Jogosan állt Pilátus előtt? Dehogy állt jogosan, hát kohótvádok voltak. Ugye érzitek a gondolkodásmódvát, különbséget. Ha én lettem volna ott, biztos, hogy mindent megragadok, az utolsó szalmaszálat is. Pedig nekem nincs hatalma. Neki volt, és miután teljesen más céllal jött erre a földre, nem foglalkozott ezzel az aprósággal. Ha hiszel abban, akit ő elküldött, akkor helyesek lesznek a cselekedeteid. A világ szempontjából lehet, hogy azt fogják mondani, hogy baj van, nyaktól fölfelé. Ugyancsak bele szoktunk csúszni hívő emberként, tudatlanul, akarva, akaratlanul, hogy méregetjük magunkat a másikhoz képest. Nem biztos, hogy az a megállapítás, hogy jobb vagyok nála, csak az, hogy de azért rosszabb, nem? Csak hogy. Szóval, kinek az értékrendje alapján állapítod ezt meg? Ez a kérdés. Az én értékrendem lehet nagyon őszinte, de hogy előítélet nélküli is lesz, abban nem vagyok biztos. Lehet, hogy ez a célom. A Bibliának van erre egy nagyon egyszerű megoldása. Róma 14:4. Szóval ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdonurának áll vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. A Jakab 4:12 ugyanezt a gondolatsort hozza. Nem az a lényeg, hogy a másikhoz képest mennyire vagyok én jó vagy sem. Mennyire vagyok elrejtve Krisztusban, és mennyire hiszok benne. A másik viszonyát majd ők ketten, az ura és a szolga lerendezik. Én fogok magamról számot adni. Szóval, na ennyit az ítélgetésről. Az 1 János 2:17, az előbb már idéztünk belőle. A világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Mit csináljak, hogy Istennek tetsző dolgot tegyek? Higgy abban, akit ő elküldött. Higgy benne. Át fog formálódni a teljes hozzáállásod mindenhez, ha hiszel Jézus Krisztusban is, megismered őt és az ő feltámadásának erejét. Na, visszatérünk a Róma 6:15-höz. Szóval ott tartottuk, hogy mit tegyünk tehát. Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok? Ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. A döntés a te kezedben van. Szellemi értelemben nincs senki földje. Vagy ebbe a családba tartozol, vagy annak a társadalomnak a része vagy. Nincs kettő között olyan, hogy egyik sem. Ugyanez a gondolatsor Róma 6:12-től. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűnszolgálatra, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Úgy hallottam a példát, de tetszett. Ez az uralom alatt lenni. Szóval, katonaság. Aki nálad magasabb rangú, ha azt mondja, hogy elmész és álló napig fogkefével a WC-t tisztítod, akkor egyet tehetsz, elmész fogkefével a WC-t tisztítod. De ha leszereltél, ugyanaz az ember, a parancsnok, te is ugyanaz vagy, és a parancsnok azt mondja, hogy menj és takaríts fogkefével, akkor azt mondhatod, hogy nem. Vagy lehajtod a fejedet, hogy már 2 éve keresztül ezt csináltam, megyek és csinálom. Kinek az uralma alatt élsz? Ki az, aki megmondja neked, hogy mit csinálj? Eldöntheted. Úgy olvastuk a Róma 6-ban, ugye, hogy ne add oda a tagjaidat, mert ha odaadod, akkor engedelmességre kötelezett szolgája leszel. De nem kell odaadnod. Tehát leszereltél már, a sötétség oldaláról leszereltél, mert megtértél Krisztushoz. Az oldal ugyanaz van, te ugyanaz vagy, de más az Úr. ettől még választhatod azt, hogy engedelmeskedsz annak az oldalnak. Hát miért akarsz? Biztos megvan rá a válaszod. Szóval akinek odaadod magad, annak a szolgája vagy. Az egyszerű fordításban a Róma 8:12-17. Így tehát, testvéreim, nem vagyunk a régi természetünk uralma alatt. Nem szükségszerű, hogy annak a kívánságai szerint éljünk. Ha ugyanis a régi természet szerint éltek, meg fogtok halni. Ha viszont a Szent Szellem segítségével könyörtelenül lemetszitek a régi természet dolgait, akkor fogtok igazán élni. Mert azok az Isten fiai, akiket Isten szelleme irányít. Hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket, ellenkezőleg Isten fiaivá tesz, és az ő segítségével így kiálthatunk Istenhez, hogy Abba. Mert a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig valóban azok vagyunk, akkor az örökösei is. Igen, Isten örökösei és Krisztusnak örököstársai vagyunk, de csak akkor, ha együtt is szenvedünk Krisztussal, akkor pedig vele együtt veszünk részt a dicsőségben is. Szóval, miután fiúvá lettél, az a normális, hogy könyörtelenül lemetszed a régi dolgokat. És akkor Isten szelleme világ. Vezet, irányít, vezet. És ha valamibe biztos vagyok, a Szent Szellem soha nem fog bűnre vezetni. Kizárt. De ha nem hagyom magam vezetni, de akkor nem a Szent Szellem, hanem én döntöttem úgy, hogy visszaállok. Fölveszem a zöld ruhát, meg a fogkefét. Mert Máté 6:24, senki sem szolgálhat két úrnak, vagy az egyiket gyűlöl és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattak Istennek és a mammonnak. Szóval a világurának és a teremtettség mindenható urának egyszerre nem tud szolgálni. Aki figyelmesen olvassa a Bibliát, annak bizonyára feltűnt, hogy amikor a hegyi beszédben Jézus elkezd tanítani a törvényről, ott messze nem arról van szó, hogy betartottad-e a törvényt, vagy nem. Miből gondolom? Hát azt mondja, hogy figyelj, törvény azt mondja, hogy ne ölj. Én meg azt mondom, ha megharagszol valakire, tulajdonképpen mindegy, hogy megtetted-e vagy sem. Szóval a szívedet vizsgálja. A törvény a tetteidet vizsgálja. De fogcsikorgatva is lehet jót tenni, hogy minden porcikát tiltakozik ellene, de tudod azt, hogy a büntetéstől való félelem miatt inkább ezt kikerülöm, és ha belegebedek, akkor is megteszem. De ez nem áll meg Isten előtt. Ő azt mondja, hogy mi a szándéka a szívednek? Mi van benned? Lehet, hogy ezért mondja a Jézus, hogy higgy abban, akit ő elküldött. Őt ismerd meg. Akkor helyreáll a szíved szándék. Akkor nem azon kell aggódnod, hogy vajon mindenkinek megbocsájtottam-e, hanem nem fogsz megharagudni. Mert a szíved szándéka más. Jézus nem haragudott meg azokra, akik keresztre feszítették, mert azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik. Arra, akire haragszol, arra nem így szokták gondolni imádkozás közben. Vagy imádkozáson kívül. A szíved szándéka. De a szíved szándékát a Krisztusban való hit tudja átformálni, nem a cselekedeteidnek a sokasága. Kedvenc példám az szokott lenni, hogy az autófeltörés nem ott kezdődik, amikor megnézem, hogy hogy áll a zár benne. Az autófeltörés ott kezdődik, amikor eldöntöm, hogy elmegyek, föltörök egy autót. És Jézus pont ezt mondja, nem akkor kezdesz ölni, amikor ütöd, hanem amikor eltervezted. A törvény nem tudja a szándékaidat, a szíved állapotát megvizsgálni, mert nincs rá hatása, ő csak a tetteidet tudja. Csak ahhoz, hogy igazként állj Krisztus előtt, kevés a tetteidet kordába tartani, a mentalitásodnak is azzá kell válni. Krisztusivá kell válnod. Erre pedig egy lehetőséged van, higgy abban, akit ő elküldött. Megismerni őt és az ő feltámadása erejét. Ez képes kiutat mutatni abban, hogy megtehetem vagy nem tehetem. Hogy a másik megtette vagy nem tette, nem az én dolgom, mert ő majd az ő urával lerendezi. Hogy én megehetem vagy nem ehetem, ezt nekem kell eldöntenem. Vannak még persze segítségek, amikor az apostol azt mondja, hogy de azért vedd figyelembe a másikat, és inkább ne tedd, ha tudod, hogy megbotránkoztatja. De megint a szíved szándéka. Nem akarod a másikat megbotránkoztatni. A jog azt mondja, hogy jogod van hozzá, megteheted. Törvény azt mondaná, hogy megteheted. De a szíved azt mondja, hogy ne tedd, mert a másikba kárt teszel. És hát érte, ugyanúgy meghalt Jézus, mint értem. Ugyanúgy. Még az is lehet, hogy ugyanúgy hívő. És meg fogja tartani, mert az Urának van hatalma rá, hogy megtartsa. És azt mondja, hogy amit én kimondtam, arra én figyelek, hogy be is tettem. Szóval ő komolyan gondolja mindazt, ami meg van írva. Szóval, bensődnek az átváltozása. A János evangéliumában kétszer beszél Jézus arról, hogy aki hisz annak belsejéből, az egyik helyen azt mondja, hogy élővizek, annak belsejé élővizek forrása lesz, a másik helyen azt mondja, hogy abból élővizek folyamai ömlenek ki belőle. Gyönyörű egy példa. Megtértél, ott él Krisztus benned. És onnan belülről elkezd felfakadni és kijönni. És hasznává lesz a környezetednek. A kút az nem önmagáért él, hanem az emberekért, a többiekért. Annyira gyönyörű példa annak, ahogy Jézus megfogalmaz. Kijön belőled. Nem te erről kötsz, hogy megjelenjen végre, hanem egyszerűen fölfakad, ott van benned. Ő pedig odafigyel rá, hogy az ő igéjét beteljesítse. Amen. Álljunk fel, imádkozzunk közösen.